Tambura szócímmel jelent meg nemrég verses kötete, illetve hát ennek a napokban volt ennek a kötetnek a bemutatója. Milyen verseket tartalmaz ez a kötet?
A kötet alcíme az, hogy kamasz versek a múlt homályából. Ez kifejezi a lényeget. Körülbelül 20 éves korom előtt írott versekből nyújt egy válogatást, az a diákkori verseket, és szinte valamennyi kivétel nélkül a szülőfalumhoz, illetve a faluhoz kötődik, a falu örömeihez, bánataihoz, ünnepeihez, jelenségeihez, és a falu emlékeihez, amelyek összekötnek bennünket. A tambura szó is azért a cím, mert a tambura az egy népi hangszer, a citara bátyja, ahogy én megfogalmazom, és nálunk a tamburára sokat táncoltunk, mulattunk fiatal koromba, kamaszkoromba.
Miért nyúlt vissza ehhez az időszakhoz? Tehát ez valahogy ilyen kortól is függ, hogy az ember ilyenkor már szívesen nosztalgiázik, visszagondol a gyerekkorára, a fiatalkorára, vagy milyen indítatás?
Igen, pontosan ez az egyik oka. Minél idősödik az ember, annál inkább szüksége van a régi emlékek újraélésére, a régi emlékek felidézésére, mert gyökereket keres, fogódzókat keres, a megtartás lehetőségét és örömét keresi. És ezekben az emlékekben én úgy érzem, hogy találtam is ilyet. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy ezeknek a verseknek 90%-a az eddig megjelent 11-valahány kötetemből hiányzik. Azért hiányzik, mert minden kötetnek megvan a maga koncepciója, a maga rendszere. És ezek valahogy nem illettek bele ebbe a rendszerekbe, de úgy gondoltam, hogy önmagamnak is, a szülőfalumnak is, amelyik pár éve díszpolgárra választott, tartozom azzal, hogy ezekből a versekből még egy csokorra valót közreadjak, de ebben ilyen ünnepi versek is vannak, hogy egy verscsokor a disznóülésről, egy verscsokor a lakodalomról, egy verscsokor karácsonyról, sőt, nem titkolom, hogy én még nagy vőfély is voltam lakodalmakban, és vőfélyverseket is írtam, és most azokat is beletettem ezekbe, mert az is egyfajta kötődést jelent. Nem véletlen, hogy az Etnika kiadó adta ki, és ahogy Újvágy professzor elmondta, megírta a bevezetőben, és elmondta ezen a könyv bemutatón is, rendkívül erős a kötődése ezeknek a verseknek a népdalokhoz, a folklórhoz, mondhatnám azt is, hogy motivumaiban, képanyagában, mindenben.
Van ennek akkor egyfelől egy ilyen dokumentum értéke is? Tehát, hogy egy olyan világot hoz vissza, ami már lehet, hogy nem így van, letűnt, vagy elmúlt.
Nem tudom, hogy dokumentum értéke van-e, nem tudományos dokumentum értéke, ha van is ilyesmi. Inkább azt próbálja bemutatni, hogy valahogyan régen más volt az emberek egymás mellett élése. Más volt a reagálás, a fiatal emberek reagálása a tájra, a szerelemre, az ünnepekre, egymásra, hogy akkor még tudtunk örülni egymásnak. Tudtunk együtt mulatni, anélkül, hogy hátra ittuk volna magunkat. Nem voltak bulik, de voltak olyan közösségi alkalmak, meg volt egy olyan felelősség. Én egy első generációs értelmiségi vagyok, szüleim minden ágon parasztok voltak. Számomra hihetetlen felelősséget jelentett az, amikor kamaszként kezdtem felismerni, hogy milyen igen erős szenvedéssel, munkával, keménységgel tudják fenntartani magukat. Hát ez úgy körülbelül 54 előtti időket rögzít, tehát a legnehezebb korszakát a magyar falunak. És annak ellenére, hogy ez a falu nagyon egységes volt, szintiszta, kálvinista falu, nem voltak föld nélküliek, nem voltak kulákok, olyan 3-10 holtig körülbelül, mégis nagyon erős nyomás volt a falun. És azokon is, akik megpróbálták tanítatni a gyereküket. Én a szegényebb családok közül jöttem, és ez nehéz volt. Ezért nem mehettem például Sárospatakra, vagy Debrecenbe a református kollégiumba, mert oda abban az időben szekérrel kellett vinni a hozzájárulást a kollégiumba, élelmiszerbe, stb. Ezt az én apám még nem tudták megtenni. Másikok meg az volt, hogy nem tudtam énekelni, és így aztán se pap, se tanító nem lehettem, valami más pályát kellett keresnem.
Akkor maradva a gyerekkornál, honnan ered a versek, illetve az irodalom iránti vonzalom? Tehát mondta, hogy ugye paraszt családból származott, tehát nyilván nem feltételezem, hogy nyilván nem otthon kapta azt, hogy az irodalmat szeretnék el.
Furcsa dolog, otthon is kaptam. Nálunk elég gyakori szokás volt, hogy ősztől, amikor a paraszti munkák úgy abban maradtak, édesapám nagyon jó kaskötő volt. A kaskötő az azt jelenti, hogy a lovas és tehenes szekereken használt kis előre való, nagy előre való, faroskas, ódalkas, stb. Ezeket kötötte. Ugyannyira, hogy nem csak ő, hanem jártak hozzánk még fiatal emberek, akik segítettek a kaskötésben. Édesanyám meg az asszonyok hegyezték a vesszőt, úgy hívták, tehát a levágott hűvesszőt olyanra, hogy be lehessen rúgni a sorok közé, hegyesre hegyezték, és közben egyrészt ez a két fiatal ember, aki oda járt, a finciszki fiúk, nagyon szépen tudtak énekelni, apám is nagyon szépen tudott énekelni, és kaskötésben rengeteget énekeltek. Ez adott egy inspirációt. Másik inspirációt az adta, hogy nálunk rendszeres volt ilyen téli estéken, hogy valaki, mikor már olvasni tudtam én, könyveket olvastunk fel. És odafigyeltek rá is. No, ne klasszikusokra tessék gondolni, hanem kettő jut hirtelen eszembe. Tornyai Jánosnak a Gyere kicsim, gyere című, nagyon szentimentális, vallásos regénye, Harsányi Zsoltnak a Magdolnája, stb. Tehát ilyen dolgokat. Na, de ez is egy három kötetes könyv. És felolvastuk. Azon kívül a szomszédomban volt a posta. És a postamesternő, aki Szlovákiából áttelepített család volt, nagyon intenzíven őrizte az új idők és az új idők körének a regényeit. Tehát én elég korán beleszagoltam Herceg Ferenc, Zilai Lajos, Csató Kálmán regényeibe, Farkas Imre, Zsigray Julianna verseibe. Ez is egyfajta inspirációt jelentett. A harmadik inspiráció pedig az volt, hogy 5. osztálytól én bejártam Tokajba, Polgáriba. Tokaj 7 kilométerre van tőlünk, gyalog. És ott volt egy nagyon jó magyar tanár nő, aki ugyancsak Szlovákiából telepítettek át, úgy hívták, hogy Rokosz Józsefné. És ő nagyon szerette, látta, hogy én érdeklődöm a irodalom iránt, meg érdekelnek a könyvek, és tőle kaptam tulajdonképpen az első olyan ajándékkönyvet, ami inspirált, ez pedig Herceg Ferenc Pogányok című regénye, ott ma is megvan. Nyilván az ő nagyon kevés megmentett könyvéből adott nekem egyet, bele is van írva, hogy az én kis Józsi tanítványomnak szeretettel Rokosz Józsefné. Ez nagyon nagy emlék nekem, de az igazi inspiráció az középiskolában volt, Nyíregyházán, amikor Katona Béla osztályába kerültem, a Nyíregyházi Kossuth gimnáziumba, aki aztán teljesen elsodorta az irodalom irányába. Haláláig nagyon jó barátságban voltunk.
Azért némiképpen egy kicsit ilyen nosztalgiával, vagy félig nosztalgiával, félig pedig keserűséggel hallgatom, mert azért ez ma már nem jellemző.
Ma már ez nem jellemző. Akkor ez jellemző volt. Hozzáteszem még, hogy én tulajdonképpen nem is irodalmárnak készültem eredetileg. Ez úgy történt, hogy a falunkban nagyon intenzív volt az amatőr színház mozgalom, színjátszás. Én is voltam én Bán-Bán, meg Ferdinánd, meg Figaro, meg mit tudom én, mert csak klasszikusokat játszottunk. Csak klasszikusokat. De ugyanakkor már ilyen versecskéket is írogattam, és volt egy heti lap, az volt a cím, hogy Magyar Vasárnap. És azt nekem minden héten Tokajból kihozta a papírkereskedő, és másnak is hozott újságot, én nekem is. Parragi György volt a főszerkesztője, egyébként egy elég nagy nevű újságíró, és én miután az amatőr szín, na hát hosszú, a falum a népírók egyik bázis helye volt. Többször jártak ott Darvas József és családja a háborút, és ott vészelte át. Aztán Darvas utána is többször jött oda, és megnézte egy amatőr előadásunkat, ha jól emlékszem, az Ármányi Szerelem Schillernek a darabját, Én Ferdinándot játszottam, és egy barátom pedig az öreg Millert, az muzsikust, az udvari muzsikust. És akkor divat volt, ugye ez a népi kollégiumi ügy. És áthivatott a szomszédba lakott, és közölte, hogy mind a kettőnket felvettek a Horváth Árpád népi kollégiumba színésznek, színész szakra, és menjünk. Igen, nem csak apám, még okosabbak voltak, mint én. Révén mondom, hogy nagyon beteges gyerek voltam. Nem engedtek el. De én bennem mindig élt a sóvárgás a színház iránt, és ehhez a Magyar Vasárnap című laphoz fordultam levélbe, és megírtam, hogy hát én színházi rendező szeretnék lenni, mit kell csinálnom, mit csináljak. De úgy beletettem a borítékba néhány verset is, versecskét. És akkor kaptam egy választ nagyon hamar, hogy nem akarjuk önt lebeszélni, hogy színházi rendező legyen, de figyelmeztetjük, hogy ön tehetséges költő, el ne hanyagolja ezt a képességét. Szó szerint emlékszem rá ma is. No hát több se kellett nekem, le is közöltek ott egy versemet. 50-be. Körülbelül 50 táján. Sőt, még pénzt is kaptam érte, ami az egész faluban óriási, hogy mondjam fel, hogy pénzt, akkor 20 forintot, az nem volt nagy összeg, de a falu szemébe, a falusi ember szemébe borzasztó nagy dolog, hogy ezzel pénzt lehet keresni. És onnan biztattak, aztán az alap megszűnt, amikor, hát szóval 51-ben, azt hiszem, ha jól emlékszem, megszűnt, és hát én mégiscsak jobbnak láttam, ha a gimnáziumot választom. Így kerültem Nyíregyházára gimnáziumba.
Mondta, hogy a betegségei miatt elég későn is érettségizett. Ez járt azzal az előnnyel, hogy többet tudott olvasni esetleg?
Igen, tehát, hogy... határozottan járt ezzel az előnnyel. Mondom, a postamesternő könyvtára, a tiszteletes úr könyvtára, Dolcsák Júcsa nénémnek a könyvei, azok jobbára ilyen Kurszmáler, meg ilyen voltam, de még minden evő voltam. Aztán volt egy Dér Zoli nevű a faluban, akinek ilyen ponyvaregényei voltak. Szóval én minden evő, minden olvasó voltam. Először TBC-s voltam, majd ízületi gyulladás volt a baltérdemben, később Bese gyulladás, amiben majdnem belehaltam. Tehát ezek mind olyanok voltak, hogy tulajdonképpen fizikait egyáltalán nem lehetett csinálni, az apám nagy bánatára, aki azért szerette volna, ha van egy kis segítsége. Nem volt, ez mindent olvastam. A legjobb barátom, a másik szomszédunkban lakott a főjegyző. Annak a fia, a kisebbik fia, a Szikszai Attila volt a legjobb barátom akkor, és ő nekik is elég könyvtáruk volt, főként Attilának ilyen ifjúsági Donászi Ferenc, meg Verne, meg mit tudom én micsoda, úgyhogy hallatlan sokat olvastam akkor, és ennek a nyoma nyilvánvaló meglátszik. Meg újság is járt akkor már hozzánk kettő. Az egyik a Református Élet, tehát a Református Lap, az akkoriban rendszeresen közölt verseket, tárcákat, a másik pedig a Nemzeti Parasztpárt lapja, a Parasztújság. A mi falunkban mindenki Nemzeti Parasztpárti volt, ez a népírók hatására mindenki. És a verseimen is ez a kettősség érződik, egyrészt a, meg az Új Idők bekötött példányai a postamesternétől, és ez a hármasság érződik, hogy a népírók által felvállalt ügyeket is felvállalni, de érthetően, közérthetően, szentimentálisan, érzelgősen verselni. Ennek nyoma van mind a mai napig a verseim, ennek a hármas hatásnak.